állagú illatú gyurmánk, amit kapunk, mint a gyerekek, ezeket a színes gyurmákat az oviban is, de az, hogy mi mennyire puhítjuk, mennyire gyúrjuk, és hogy mit formázunk végül belőle, az rajtunk múlik. Természetesen fontos a szabad akarat, mert azt kell, hogy mondjam, hogy magának a lelki életnek, a vallásgyakorlásnak sem ugye nem lenne úgy értelme, mert minden előre eleve el lenne rendelve. Viszont így ezzel, hogy van egyfajta karmánk, van egyfajta kötött mozgástér, amiben gondolkozhatunk, járkálhatunk, de ugye benne van a szabad akarat, tehát mi dönthetünk úgy, hogy elkezdünk akár lelkitettekkel foglalkozni, elkezdjük Istent szolgálni, vallásos lelki életet élni, vagy egyszerűen csak az, hogy úgymond egy alapvető emberi értékrend szerint jó életet élni, akkor már látjuk, hogy ennek az egésznek van értelme. Tehát tulajdonképpen a szabad akarat az mindig ott van. Amikor az asztrológus tanácsot ad, akkor hát én azt szoktam mondani, hogy ez egy komoly tanácsadói munka, komoly szakma, akkor ez valamilyen szinten az ő felelőssége, hogy ő adjon úgy tanácsot, hogy megértse az a szülő, anyuka, apuka, hogy igazán amit most elmondott, az egy alternatíva, és rajta múlik, hogy követi-e vagy sem. Tehát úgy beállítani dolgokat, hogy egészen biztos, hogy ez lesz, nem annyira érdemes. Néha van ilyen a horoszkópban. Ugye, ami a inkább tabu téma, például a halálnak a kérdésköre. Van olyan, amikor 5-6 ponton jelentkezik egy képleten olyan átvonulás, amit úgy hívunk, hogy haláltranzit. Ez az ember életében akár 5-6-szor is előfordulhat, de hogy mi melyik kijáraton fogunk kimenni, ez igazándiból azon is múlik, hogy mi hogy élünk, illetve természetesen Krisnán.
Nagyon izgalmas téma. Tehát valójában akár még azt is megtudhatjuk, hogy mikor ér véget az életünk ezek alapján. Térjünk vissza azonban az élet első szakaszához, a gyermekévekhez. Arról beszéltél, hogy az első életévet ugye a Hold bolygója uralja. A későbbi időszakban melyik bolygók azok, amik meghatározzák a gyermeknek a sorsát?
Igen, már ez is egy nagyon fontos különbség igazándiból az indiai védákon nyugvó, vagyis védikus asztrológia és a nyugati között, hogy nem feltétlenül ugye a nappal és a napjeggyen indítja az asztrológiai elemzést. Ugye már eleve van egy komoly különbség a nyugati és a védikus asztrológia között, ugye a védikus asztrológia a pontos csillagállással számol, míg a nyugati asztrológia körülbelül Krisztus idejében még egybeesett a védikussal, de ma már elmozdult, sajnos a precessziós értéket, a tavaszpont elmozdulást azt nem veszi figyelembe, ezért azt lehet mondani, hogy a napjegyek sem pont úgy nyilvánulnak meg, tehát nagyon sok bika jegyű még az előző kos jegyben született, nagyon sok rák jegyű az előző ikrekben. Körülbelül azt lehet mondani, hogy minden hónap 13-a után született egyének tartoznak bele egy bizonyos csillagjegybe, tehát ha valaki idáig azt gondolta, hogy április 22-től körülbelül a bika jegye van, akkor azt kell mondanom, hogy sajnos nem, csak akik május 13-a után születtek. Tehát itt is van egy picike eltérés, hogy a napjegyeket sem ugyanúgy kell vizsgálni. Ugyanakkor a védikus asztrológia a napjegynél sokkal fontosabbnak tartja a holdat. Egyrészt azért, mert a hold az a léleknek a jelölője a testben, és a nap, illetve az aszcendens az csak a fizikai testünket, illetve az egónkat, a hamisegónkat és a személyiségünket jelöli. És ugye a gyermeknél is, tehát aki elindul ezen az életúton, a hold az a bolygó, amit először figyelembe veszünk, hiszen a hold az, ami a táplálással, az anyasággal, a szoptatással áll kapcsolatban. Amikor elindul ez az időszak, körülbelül olyan 2 éves kor körül igazándiból a Merkur bolygó lesz az irányadó, mert hogy a Merkur az, ami a hallás és a beszédfejlődést képviseli, és általában, amikor mondjuk logopédiai problémák vannak, vagy akár egy hangszál probléma, vagy kruppos a gyerek, akkor ott a Merkur körül találhatunk gondokat. A Vénusz bolygó az olyan 3 éves kor körül általában ez az óvodába kerülés, szociális elszakadás, szeretett kapcsolatoknak az időszaka, és utána jön a Mars
korszaka, ami ugye a dac korszakkal áll igazániból kapcsolatban. Ugye hát ez minden gyereknek más időszakig tart el, ugye a szülők szerint legalább 25 éves korig, de mindenképpen olyan kb. 3 éves kor körül beizzul. Itt egy nagyon érdekes dolog, én külön mindig meg szoktam nézni pici gyerekeknek a képletében, hogy mondjuk a nyugodt jegyű babáknál jó előre anyukát, apukát felkészíteni, hogyha egy tűzjelben áll a Mars, akkor valószínűleg egy akaratos, öntudatos, nagyon bátor, erőteljes, és egy borzasztó, hisztisdacos gyerekkel állunk szemben. És akkor hát utána azt lehet mondani, hogy olyan 12 éves kor körül, amikor a gyermekek mentálisan is megérnek, van egy hangulati változás. Ez általában azt szokta magával hozni, hogy egészen más lesz a gyermeknek a személyisége. Ez a felkelő, a kereten, a horizonton felkelő születési aszcendens, ezt a latin kifejezést használják, vagy a védikus azt mondja, hogy a lagna, amit figyelembe kell venni, és úgy 18 éves kortól körülbelül újra a napjegy lesz az, ami meghatározó. Aztán még, hogyha a felnőtteknél is egy kicsit válkálunk, akkor ugye 35 éves korban újra az aszcendens az, ami felveszi a fonalat, és ami még egy nagyon érdekes, hogy ugye idősebb személyeknél pedig az élet vég, hogy hogyan, miként történik, ugye időskorban, hogy melyik szervek károsodnak, vagy sérülnek meg, az általában a napjegyünkre jellemző testtáj. Tehát például ikrek, rákjelőeknél ugye a tüdő, mell, rész, oroszlánjelőeknél általában a belső zsigeri szervek, és akkor ugye nem kell, hogy ez feltétlenül a napjegy legyen, lehet, hogy valakinek az aszcendense vagy a holdja áll ebben, úgyhogy nem csak mindig a napnak a helyzetét kell figyelni. Ez az, ami az újsághoroszkópokat tulajdonképpen megkülönbözteti a komoly asztrológiai tudománytól.
Köszönöm szépen! Ugyanilyen érdekes témákkal fogjuk folytatni. Hallgassunk most egy kis zenét pihenésképpen. Ez itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandor Vika, Préma Dévidászi, a beszélgető partnerem pedig Fodor Kata, Vajsnava teológus, aki immár 18 éve foglalkozik asztrológiával. A gyermekek éve kapcsán gyermekhoroszkópról beszélgettünk, illetve a harmadik utolsó blogban is folytatjuk ezt a témánkat. Az előző blogban viszont szó esett arról, hogy a szabad akaratunk, illetve a cselekedeteink valamilyen szinten, valamilyen mértékig képesek változtatni a sorsunkon. Az érdekelne, hogyha mi egész életünkre előre készítünk egy horoszkópot, vajon akkor az is változik-e, és ha igen, akkor milyen hosszú időtartamokra érdemes horoszkópot készítetni magunknak?
Igen, az alapvető születési képletünk az ugye nem fog változni, tehát gondolok itt általában a jellemrajzra, ugye a fizikai alkatra, az elmének a mentalitására, ugye belül mindenki ugyanannyi idősnek, általában 16-7 évesnek érzi magát mentálisan, mert hogy ez belül a saját érzelmi és mentális személyiségünk az ugye nem változik. Amikor először elmegyünk egy asztrológushoz, az akár egy több órás folyamat is lehet, és akkor meg lehet nézni az általános hatásokat, ami általában egy életre szól. Viszont amikor nagyon részletesen vizsgáljuk a konkrét életeseményeket, akkor körülbelül egy olyan 2-3 évre előre érdemes megnézni, ami pedig akár ilyen napi szintű lebontás, vagy hogyha az ember fordulatok és döntések előtt áll, akkor én azt szoktam mondani, hogy körülbelül fél év az, ami olyan nagyon-nagyon konkrét. De általánosságban a 2 évet lehet mondani, meg az is a tapasztalatom, hogy amikor valakinek beszélünk ezekről az asztrológiai hatásokról, akkor kb. Egy 2 év, amit meg tud jegyezni. Tehát utána már szoktak így ismét felkeresni, hogy jaj, mit is mondtál, hogy is volt, mire is utaltál akkor, hogy mi lesz majd 2-3 év múlva, és akkor érdemes inkább ezeket a 2 éves blokkokat betartani.
A gyermekek esetében hány évre előre érdemes ilyesmiről beszélni?
Hát itt az a tapasztalatom, hogy általában ugye a gyermek születésekor mindenki nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mivel érkezik a gyerek, milyen képességekkel, ugye hol érdemes őt fejleszteni. Tehát úgy születéskor, akkor hogyha azt mondom, hogy legközelebb 18-20 éves korban felnőtt korként, akkor mondják, hogy jó, rendben, de általában azért tini korban a tini problémákkal elő szoktak kerülni a szülők. Úgyhogy őnekik így lehet mondani, hogy pici gyermekkorban, születéskor, illetve tini korban is, hát felnőttként már sokszor mondjuk a párjukkal együtt jönnek, hogy egy társulásnak, egy párkapcsolatnak a horoszkóp elemzését megvizsgáltassák.
Térjünk rá akkor most arra, hogy a különböző jegyben született gyermekek milyen speciális jellemzőkkel rendelkeznek. Ha lehetséges, akkor esetleg a 12 jegyen végig mehetnénk, ha neked ez nem probléma.
Nem, persze, mindenki szeret valamit egy picikét így haza is vinni. Előjáróba csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye, amit említettem, hogy van egy kis eltérés a két horoszkóp rendszer között, ezért amikor egy csillagjegyről beszélünk, például a Bika csillagjegyről, akkor figyelembe kell venni, hogy mondjuk a június elején születettek, akik ikreknek gondolják magukat, nagyon sokszor még ugye az előző csillagjegybe esnek, tehát mindig egy adott hónap 13-a előtt még a valószínű, hogy az előző csillagjegynek a hatásait kell magunkra nézve igazából figyelembe venni. A másik pedig, hogy nem csak a napjegy az, ami a meghatározó, hanem a születési felkelő aszcendensünk, illetve például a holdnak a helyzete is nagyon-nagyon fontos. És hát igen, ami ugye a 12 csillagjegy a kóstol a halakig, mindegyikről csak egy pár mondatot mondanék. Ami ugye tehetséggondozás szempontjából a legfontosabb, hogy mondjuk a kós gyermekek, ők nagyon-nagyon aktív, tüzes típusú gyermekek, akik szeretik a versenyeket, szeretik a kihívásokat, és általában nehezen leköthető a figyelmük, illetve nehezen maradnak egy helyben, úgyhogy nekik sokszor ilyen sporttal kapcsolatos, mozgásos foglalkozást érdemes szervezni, bringázás, futás, túrázás, valamilyen verseny, főleg, hogyha fiúk,
akkor sokszor verekedősek is, és nagyon szeretnek beszélni, szerepelni is, de nekik mindenképpen ezt a mozgásos aktivitás részt az, amit ki kell tölteni, már csak azért is, hogy később legyen türelmük beülni az iskolapadba is tanuljanak. A bika gyerekek, ők az ellenkezője, őket inkább kimozdítani nehéz a kényelmi zónájukból, és ugye a nyugodt kis szférájukból, nekik nagyon fontos a rendszeres táplálkozás, de oda kell figyelni arra, hogy könnyebben elhíznak, tehát friss zöldséget, gyümölcsöt adni nekik, lassabban tanulnak, kaphatípusúak, tehát inkább ismételni kell a tanulást is, minden érdekli őket, ami kertészet, szabad levegőn van, akár a bocikkal, állattartással kapcsolatos dolgok, de felnőttként például a pénzügyi szféra is leköthetik őket, mint érdeklődés. Az ikrek csillagjegyűek, ők ugye levegős, nagyon-nagyon aktív gyerekek, szeretnek szerepelni, beszélni, cserfesek, sok barátjuk van. A tipikus ilyen pizsama partikat általában a levegő és ikrek jegyű gyerekeknek szokták szervezni a szülők, mert már 5 évesen mindenkit hazahív a barátait a gyermek, és általában mindenféle olyan kommunikációs, szereplési feladattal, drámajátékkal, színházadással leköthető, amivel már a nagyobbak is, tehát amivel a tinik is. Felnőtt korban pedig lehet, hogy a tőzsdevilága, a pénzügyi dolgok érdeklik, de mivel a testálya a kéz, ezért például nagyon szeretnek jogázni is.
Mit tudunk a rákjegyűekről?
Igen, a nyári rákok, a rákocskák, ők ugye vízjegyűek, általában nagyon érzelmesek és családcentrikusak. Náluk az a legfontosabb, hogy a családjukkal együtt lehessenek, még fiúknál is az édesanyának a közelsége az kiemelten fontos. Ne lepődjünk meg ezen, ha nagyobb korban is. Általában szeretik a nyári vízisportokat, szeretnek a szabad levegőn lenni, és mindenféle dolog érdekli őket, ami az emberek lelkével kapcsolatos, vagy ami egy kicsit úgy különleges, szeretnek úgy feloldódni, és ezen kívül hagyományőrző dolgokkal, népművészet, népköltészet, érdemes őket lefoglalni, és lehet, hogy nem pont a magyar hagyományokkal, lehet, hogy valakit mondjuk az indiai kultúrának a hagyományköre érdekel. Az utána születettek ugye a nagy nyári oroszlánok, ők általában elég öntudatos gyermekek, elég erőteljes személyiségűek, lehetnek picit lusták, őket is úgy nehéz bemozdítani, nagyon szeretik így az ételeket, a finom ízeket, ezért könnyen megtanulnak főzni már gyermekként, például a gasztronómiai területen dolgozhatnak, szeretnek másokat irányítani, a kis barátaikat is. A gyermekeket általában jó és gondoskodó főnökök lesznek, és a kisebbekkel is nagyon jól el vannak, nagyon jó pedagógiai vénájuk van például. Akik utána születtek, ugye ezek a szűz csillagjegyűek, ők ellentétben az oroszlánokkal általában kisebb önbizalmúak, őket pont, hogy meg kell erősíteni mindenben, amit tanulnak, amit elkezdenek, mert nem biztos, hogy befejezik, hogyha nem érzik annak a súlyát, erejét, fontosságát és a saját helyzetüket ebben. Tehát lehetnek egy kicsikét szorongóak, vagy akár kritikusak, nem csak a külvilággal, hanem önmagukkal is, nagyon maximalisták. Egyébként nagyon jó analitikus gondolkodásuk van, még ugye az oroszlánoknak inkább globális, és ugye a szűzjelőek miatt nagyon szépen eljátszanak a különböző ilyen gyűjtő feladatokat, szeretik a bélyeggyűjtemény, a matrica album, az tipikusan ilyen szűzjáték, jól tanulnak, szeretik a természettudományokat, és felnőtt korban az adminisztratív munkától kezdve a különböző kutatópályákig nagyon-nagyon sokféle területen helyezkednek el szűzjelőek. Az ezt követő a mérlegjelőek, akár kislányok, akár kisfiúk általában nagyon lelkizősek, fontos nekik a lelki egyensúly, és a szülők azt vehetik észre a mérleggyermeknél, hogy a szülőknek a párkapcsolati lelki érzelmi egyensúlya az jól érezhető a gyermeken, tehát általában leveszi, hogy a szülők között minden rendben van, neki ez kiemelten fontos. A kis mérlegekre szoktunk mondani, hogy kiskerítőnök, mert már korán szívesen beleszólnak a szívügyekbe, az érzelmi dolgokba, és mindenféle dolog érdekli őket, igen korán a fiúzás, barátnőkeresés is, a barátok, mindenféle olyan dolog, ami divattal, szép érzékkel, vagy művészeti dolgokkal kapcsolatos, és általában azt lehet mondani, hogy kiemelt tehetségük van a zenéhez és a tánchoz. Úgyhogy ebben nagyon-nagyon ügyesek. A következő jel, a a skorpiók, hát ők egy picikét kilógnak a sorból, főleg a védikus, tehát a korai nyilasnak, korábban korai nyilasnak hitt jelűek. Ők általában introvertált és befelé forduló gyermekek, akiknek a lázadók korszaka eléggé látványos, sokszor a feketőbe öltözéstől kezdve mindenféle a társadalomtól való elvonulás szokott lenni. Viszont nagyon-nagyon fogékonyak a lelki-spirituális témákra. A szülők jó, hogyha felkészülnek a különböző tabu témákból, mint a halál vagy a szexualitás, bár igen korán, mert erre bizony rákérdeznek. És általában érdekli őket minden, ami például harcművészet, vagy jóga, vagy akár mondjuk filozófia, spiritualitás, ezotéria, tehát minden olyan nem látható és finom fizikai terület, amivel egyébként a legtöbb gyermek még úgy nem szokott foglalkozni. Az utána születettek azok a nyilas jegyűek. Ők általában elég mozgékony, aktív gyerekek, akik nagyon szeretnek a szabadban lenni. Szeretnek futni, lovagolni, mindenféle mozgásos, túrázós feladatokat. A nagy nehézség az életükben, hogy általában nem könnyen fejezik be, amit elkezdtek. Ezért a szülőnek mindenképpen egyfajta rendszerre kell őket szoktatni, és hát tulajdonképpen a légikísérő szakmától, a nagy csillagos égtől elkezdve egészen a teológiai pályán át mindennel foglalkozhatnak, tehát nagyon sok területen elhelyezkedhetnek. Fontos az, hogy ezt a rendszert megtanulják, különben felnőtt korban lehetnek nehézségek, hogy mondjuk elvállalnak egy hivatást, egy munkát, de nem biztos, hogy be tudják azt fejezni, tehát ezt már gyermekkorban ki kell alakítani.
Nagyon érdekes ezt mind hallgatni, hiszen az ember sokszor hajlamos arra, hogy bizonyos sztereotípiákkal beskatujázza, úgymond az embereket, de ahogy téged hallgatlak, igazából azt gondolom, hogy soha nem mondhatjuk valakiről azt, hogy rossz irányba halad, vagy neki rossz a személyiség, egyszerűen csak befolyásolják a csillagok, amik ugye az életére fő hatással vannak. Nézzük akkor az utolsó három, a bak, a vízöntő és a halak jegyét. Róluk mit tudnál mondani?
Igen, a bak jegyűek, ők általában a nagyon kis összeszedett, maximalista, picit merev és sokszor befelé forduló gyerekek. Ugye ez érdekes, mert ők nem biztos, hogy könnyen oldódnak társaságba, lehet, hogy nem mennek oda olyan könnyen az emberekhez, és hát a szülőnek ez itt egy komoly feladat, egyfajta hidat képezni közte és a többi gyermek között, és általában nagyon-nagyon szívósak, nagyon kitartóak, emiatt például tanulásban is és munkában is előfordulhat, úgy szokták mondani, hogy a bak vagy nagyon fölül végzi, vagy nagyon alul, mert ugye a nagyon alult is kibírja, de nagyon fölülre is eljuthat. És hát igazániból felnőttként akár az üzleti pénzügyi szféra is tudja őket motiválni, de a társadalmi problémák, a politika, nagyon-nagyon sok minden. Érdemes ezekkel a bak gyerekekkel már korán vallásról, hitről, emberségi kérdésekről beszélgetni, mert nagyon komoly erkölcsi érzékük van, és mivel jó a kitartásuk, ezért egyébként az ilyen aktív, mozgásos sportokban is jól teljesítenek, viszont mondjuk az érzelmeiket nem biztos, hogy olyan könnyen kifejezik. Ezt érdemes elnézni nekik, vagy segíteni őket ebben az irányban. Ugye a vízöntő gyerekek ezzel ellentétesek, általában ilyen kicsattanó, sok-sok kreatív energiával rendelkező személyek. Ugye a bakok nagyon szabálykövetőek, ellentétben viszont a vízöntők azok meg borzasztóan nem. Tehát ők így szeretnek kilógni a sorból, ugye ez mind a ruházkodásban, mind a tinédzserkori zenehallgatásban és egyéb dolgokban megnyilvánulhat. Mindenféle területen vannak vízöntők, de mondjuk ez a mai modern kor, a műszaki cikkek és tudományok, az informatika, illetve a légi közlekedéssel kapcsolatos dolgok külön kedveznek neki, de például az asztrológia, a nyugati asztrológia szerint az is az Uránuszhoz és a vízöntőjelhez köthető. Általában nagyon jó intelligenciával rendelkeznek, bárhol megtalálják a helyüket. A halak gyermekek, ők pedig nagyon-nagyon érzelmesek,
és jól barátkoznak a többi gyerekkel, nagyon könnyen alakítanak ki kapcsolatokat, már fiatal tiniként is sokszor, úgymond ők ezek a fiatal segítők, mennek önkéntes munkára ételt osztani, vagy például különböző ilyen lelki segélyprogramokban szívesen vesznek részt, nekik az a lényeg, hogy a barátaikkal együtt csinálhassák azt, amit csinálnak, imádnak olvasni, annyi, hogy sokszor egy álomvilágban élnek, tehát sok-sok fantazmagória van, ami miatt a szülőnek folyamatosan fontos, hogy a valóságot visszatükrözze, és erről állandóan beszéljen, hogy ez a dolog így ne csúszson el. Úgyhogy, ahogy mondtad is, hogy igazániból minden gyerek így együtt egy nagy egész, mindenki rengeteg képességgel rendelkezik, ahogy ugye Krisnának megvan a 6 felsége, és minden tulajdonságnak és képességnek a végtelen tárháza, az élőlényeknek egy kicsinyített kis töredékmása megvan ennek, és nem lehet azt mondani, hogy valaki jó vagy rossz, hanem igazániból mindenki ennek az egésznek egy színes része, és ezt kell magunkban kiteljesíteni.
Ez nagyon szép befejezés volt a jellemzések végén. Akinek nagyon felcsigázta az érdeklődését, amiket mondtál, azok hova fordulhatnak esetleg egy asztrológia vagy egy horoszkóp elkészítése érdekében?
Igen, hogyha valakit nagyon érdekel, akkor most május 4-én mindenképpen tud velem, illetve a Krisna hívők csapatával találkozni az Ájurvédikus Egészségfesztiválon a Lélek Palotájában Csillaghegyen, de hogyha valakinek erre nincsen módja, akkor érdemes a közösségi oldalakon, a Facebookon az online horoszkóp oldalt lájkolnia, és akkor itt tudja olvasni a híreket az asztrológiával kapcsolatban.
Aki szeretne részt venni ezen az Ájurvédikus Egészségfesztiválon, az a Facebookon megtalálja az eseményt, és hol?
Igen, igen, ez pedig a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közösségének az oldalán lehet megtalálni. Ki van már plakátolva, úgyhogy minden részletet, ízes programokat meg lehet lesni.
Akkor sok szeretettel várunk mindenkit és bárkit ezen a holnapi eseményen. Nagyon szépen köszönjük Fodor Katának, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és további szép hétvégét kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen a figyelmet. Hare Krishna!